a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6 és Tokajról a 101,8 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Tizenegy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A tegnapi távolmaradásukkal a Fidesz és a KDNP képviselői cserben hagyták a szavazóikat, jelentette ki a miniszterelnök ma napirend előtt a parlamentben. Magyar Péter azt mondta, lehet majd a kormány ellen tüntetni, ha valamit rosszul csinálnak, ehhez bárkinek megvan a joga, de ezért nem érheti őket hátrány. Magyarország nem osztható fel nemzeti oldalra, vagy azon túlra, egy hazánk van, egy államunk, tette hozzá a kormányfő. Leszögezte, Magyarország soha többé nem lehet egyetlen párté, sem a Fideszé, sem a Tiszái. Sehol a civilizált világban ilyen szabályokat nem fogadtak el, ahogy az államfő ilyen módon történő elmozdítására sincs példa, miközben az Alkotmánybíróságot is lefejezik, reagált Gulyás Gergely. Hangsúlyozta, azt várják el a kormánytól, tartsa be a választási ígéreteit és forduljon vissza a jogállam leépítésének útjáról. Tegnap megszavazta az alaptörvény 17. módosítását az országgyűlés Tisza párti többsége, a Mi Hazánk nem elvoksolt, a Fidesz és a KDNP bojkottálta az ülést. A jogszabály szerint a módosítás hatályba lépését követő napon a hivatalban lévő köztársasági elnök megbízatása megszűnik, és ezt követően az országgyűlés az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre választ államfőt. Bevezetik az országgyűlési képviselői mandátum 12 éves időkorlátját, az alkotmánybírók 70 éves életkori határát, a kúria és az országos bírósági hivatal elnökeinek bírók által kezdeményezhető visszahívását, valamint lehetővé teszik a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozását. Ellenállást hirdetett az alaptörvény módosításának elfogadása után Orbán Viktor. A Fidesz elnöke azt írta, ha a köztársasági elnököt erőszakkal megfosztják a hivatalától, akkor Magyarországnak joga van ellenállni. Gulyás Gergely ezt megelőzően tiltakozásul lemondott a Fidesz parlamenti frakciójának vezetéséről. Magyarországnak vissza kell építenie a bizalmat a szövetségeseivel, Oroszország előtt pedig be fogjuk csukni az ajtót, mondta el a honvédelmi miniszter a Budapest Energy and Strategy Talks nevű rendezvénypanel beszélgetésén. Ruszin-Szenti Romuluszt arról kérdezték, mi most a védelmi prioritás. Jelezte, hogy az új kormány egyik első dolga volt, hogy bocsánatot kérjen egyes szövetségeseitől, például a finnektől, akiknek a NATO csatlakozását késleltette az előző kabinet. Katonaként ezt a korábbi álláspontot elfogadhatatlannak tartotta. Májusban az ipari termelés volumene 4,1%-kal csökkent, míg munkanaphatástól megtisztítva 5,4%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz viszonyítva, erősítette meg második becslésében a Központi Statisztika Hivatal. Idén kettővel kevesebb munkanap volt májusban, mint tavaly, kommentálta a jelentős eltérést a KSH. Májusban két hónap növekedés után ismét csökkent az építőipari termelés volumene, a nyers adatok alapján 10,7, a munkanap tényezővel kiigazítva 6,7%-kal, jelentette ezt is a KSH. Az Európai Bizottság jóváhagyta a Magyar Fejlesztési Bank számára tervezett 2 milliárd euró értékű magyar állami tőkejuttatást az uniós állami támogatási szabályok alapján. A mintegy 760 milliárd forintos tőkeinjekció célja, hogy az MFB olyan területeken biztosítson finanszírozást, ahol piaci hiányosságok tapasztalhatók. A Mercedes új kecskeméti gyára fontos szerepet tölt be a vállalat globális termelési hálózatában és a gazdaságban, jelentette ki tegnap a miniszterelnök a gyáregységek megnyitóján és az elektromos C-osztály gyártásának indításán. Magyar Péter szerint az 1 milliárd eurós beruházás megduplázza a gyár termelési kapacitását, miközben erősíti a magyar gazdaság innovációs és tudásbázisát. Az Egyesült Államok visszaállítja az iráni kikötők blokkádját, jelentette be az amerikai elnök. Donald Trump a közösségi oldalán közölte, a zárlat értelmében az iráni illetőségű, illetve iráni kikötőbe tartó és onnan induló hajókat megállítják. Később az amerikai haderő aztán ismételten támadást indított iráni célpontok ellen. Franciaország a következő napokban bekéreti Oroszország párizsi nagykövetét egy 10 európai országot érintő kémkedési és szabotást célú kibertámadás miatt. A külügyminiszter közölte, Párizs 9 személlyel és 4 szervezettel szembeni szankciókat tervez az orosz FSB által irányított kibercsoport tevékenysége miatt. Franciaország és Ukrajna egy úgynevezett úti tervről állapodott meg, amely 16 Rafale francia harci repülőgép és fegyverzetük beszerzését irányozza elő Kijev számára, tudatta Emmanuel Macron. Az elsőnek 2028-29-ben már az ukrán légtérben kell repülnie, jelentette ki a francia elnök. Végül az időjárásról: derült az ég, fátyol és gomoly felhőkkel, záporok, zivatarok előfordulhatnak, a szél többfelé élénk, a csúcshőmérséklet 29-31 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Bűn és megtérés. 2026. augusztus 25-én, 26-án és 27-én Mio Baradá horvát karizmatikus lelki gyakorlata az Egri Szent Bernát Ciszterci templomban. Az Életünk Krisztus karizmatikus közösség által szervezett lelki gyakorlat fővédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. Jelentkezés és részletes program szentlélek2006@gmail.com e-mail címen vagy a Ciszterci templom sekrestjéjében. Kérjük, hogy csak az jelentkezzen, aki mindhárom nap programján részt tud venni.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak.
Cseperedő. Gyerekekről felnőtteknek. Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, Berec Renátát hallják. Mai műsorunkban a család és a karrier kérdését vesszük gorcső alá, hiszen bár nem kapcsolódik szorosan a gyerekneveléshez, mégis befolyásolja azt, hogyan tudja egy édesanyja megteremteni az egyensúlyt az otthoni, szülői, teendői és a munkavilága között. Ennek segítése érdekében hívták életre a Manpower nevű HR tanácsadó céget, egyfajta hidat képezve a vállalatok és a munkavállaló édesanyák között. Mai vendégeink az alapítók, Csűrösné Kriston Adrián HR tanácsadó, valamint Kardos Szabó Zsófia, munka- és szervezetpszichológus. Ha tehetik, tartsanak velünk! Nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat és mai vendégeimet, akikkel azt hiszem egy olyan témáról fogunk most beszélni, amiről viszonylag keveset szólunk, de nagyon fontos a családi és az anyai létezésünkben, hogy egyensúlyt teremtsünk a munkavilágával, és valahogy ezt fogjuk most kibontani, hiszen a Manpower végül is ezt hivatott szolgálni, és ezt próbáljátok segíteni. Üdvözöllek titeket itt a stúdióban.
Mi is üdvözlünk.
Mi is ez a Manpower, és miért jött létre? Adri.
Sziasztok, én is köszöntelek benneteket. Hát ez egy fiatal, mondhatni azt, hogy egy fiatal vállalkozás, nagyjából egy ilyen másfél-két évvel ezelőtt fogalmazódott meg a szívünkben és a fejünkben Zsófival közösen, hogy szeretnénk segítséget nyújtani azoknak az édesanyáknak, elsősorban azoknak az édesanyáknak, akik a visszatérést fontolgatják, vagy a visszatérés irányába gondolkodnak kisgyermekes lét élet után, és hát körülbelül most már egy ilyen bő egy éve aktívan is működünk, és számos programot szervezünk az édesanyák számára, kezdve onnan, hogy önéletrajzírás, vagy egyáltalán, hogyha megfogalmazódik, hogy hogyan tovább, mi lesz, hova szeretne visszamenni, vissza tud-e menni a régi helyére, vagy sem. Erről is tudunk beszélni, támogatást, segítséget nyújtani, illetve megírni az önéletrajzot, felkészülni állásinterjúkra, mindemellett pedig igyekszünk a vállalkozásokkal is kapcsolatot tartani, és így a másik irányból is megtámogatni ezt a folyamatot.
Zsófi, én azt gondolom, hogy az anyákban van egy ilyen idealisztikus kép, amikor édesanyák lesznek, és aztán eltelik mondjuk ez a 2-3 év, és aztán hirtelen, ugye, vagy hát ki hogyan készül erre az időszakra, hogy vissza kell térni a munkavilágába. Ott azért nagyon sok kérdőjel megmutatkozhat, hogy hogyan fogja ezt összehangolni a munkahelyet és a családi életet, és azt, hogy ő édesanya tudjon maradni teljes értékű módon. Mivel keresnek meg titeket, vagy mi lehet ennek a fő problémája?
Nagyon gyakori ugye ilyenkor, hogy a túlzsúfoltság, tehát hogy nagyon sok az új élethelyzet a gyerekek életében is, hát beszoknak egy új közösségbe, oviba, bölcsibe, illetve az anyukák is visszatérnek vagy új munkahelyre, vagy a régi munkahelyükre, és nagyon sok az új inger mindenkinek, ami ugye kihatással van azért a családi együttlétekre is. A gyerekek is azért nyűgösebben vagy fáradtabban jöhetnek ki az oviból, hiszen sok újdonság éri őket, és a szülőknek is, anyukának is ugyanígy, amikor visszatér a munkahelyre, azért ott sok új információ, elvárások jöhetnek, és nehéz sokszor ezt bent hagyni a munkahelyen, és teljesen átkapcsolni az otthoni létre.
Át is kell kapcsolni? Vagy, tehát, hogy mivel próbáljátok őket segíteni? Mert azt gondolom, hogy ez a mentális leterheltség végül az, ami úgy maga alá gyűrheti az embert.
Igen, azzal próbáljuk őket segíteni, hogy hogyan tudják a munka-magánélet egyensúlyt megtartani, illetve igen, én azt gondolom, hogy át is kell kapcsolni, mert az agyunk olyan, hogy mint egy számítógép, hogyha egyszerre nagyon sok minden van benne megnyitva, akkor lefagy. És hogy nem erre van kitalálva, hanem arra, hogy ami magunk mögött hagyunk a munkahelyen, azt ott tudjuk hagyni és be tudjuk zárni, és hogy minél több ilyen ablak van kinyitva a fejünkben, annál inkább érezzük magunkat leterheltnek. Úgyhogy például erre szoktuk egy csomó technikát, a listázást, azt, hogyha valami nagyon gyorsan, 3 perc alatt elvégezhető, akár munkahelyen, akár otthon, akkor azt csináljuk meg, ne tartsuk fejben, hogy minél több ilyen dolog kikerüljön abból a hátsó kapacitásunkból, és felszabaduljunk egy kicsit.
Úgy fogalmaztam, hogy idealizáljuk ezt az időszakot, és hogy az utolsó pillanatban próbálunk rákészülni erre a munkavilágára, de hol tartunk most, az édesanyák tudatosabbak már a visszatérés kapcsán, vagy tényleg kapkodnak?
Én úgy gondolom, hogy ez egy teljesen természetes része ennek az életszakasznak, és jó is, hogyha az édesanyák megélik azt az időszakot, amiben vannak, és arra figyelnek, és arra fókuszálnak, arra koncentrálnak. Ugyanakkor azt látni kell, most ma 2025-ben már nagyon kevés az az édesanyja, akinek megadatik az, hogy ahonnan eljött a szülés előtt, oda-vissza is tud menni, és ugyanabban a munkakörben is ugyanúgy tudja folytatni. Ez úgy gondolom, hogy akár az édesanyáink, vagy a nagyanyáink időszakában, vagy életében ez még egy ilyen teljesen természetes dolog volt, hogy persze, megszült a gyermekeit, és akkor utána ugyanúgy folytatta, ahol előtte abba hagyta. Ez ma már nem így van, és nagyon sokszor vagy az édesanyákban fogalmazódik meg, hogy szeretnének váltani, vagy valami mást csinálni, hiszen nem tudja összekapcsolni, nincsen segítség, nincsen nagymama, tehát nem tudja összekapcsolni a mindennapi ritmust, és jól megoldani az életüket, vagy hát valami miatt ugye mondjuk a munkahelyen nem megoldható, tehát nagyon sokan belekerülnek abba a helyzetbe, hogy váltani, vagy valami újat kell csinálni, és hát azt látjuk mi így, akik benne vagyunk ebben a szakmában, hogy ma már erre nagyon tudatosan kell készülni, és talán ezt a nehezebb élethelyzetet könnyebb úgy megoldani, hogyha erre készül az anyuka, és van ABC terve. Ma már egy önéletrajz sem úgy néz ki, hogy írunk egy sablon önéletrajzot, és akkor az jó lesz majd az összes helyre, ahova pályázni fogok, hanem azt specifikálni kell egy picit, munkakörre, állásra szabni, munkahelyre szabni.
Hát tehát, hogy már küllem sem mindegy. Tehát, hogy most már ott tartunk, hogyha valaki mondjuk 2-3 gyereket szült, és egymás után jöttek ezek a gyerekek, ő kiesett ebből az időszakból.
Hát igen, igen, fizikailag ez így van, de azért ezt így meg tudjuk kicsit pozitívabban is fogalmazni és átfordítani pozitív irányba, és ebben nem úgy gondolkodni, hogy akkor ez egy szünet volt, hanem egy más élethelyzet.
De hogy azt is tapasztaljuk, hogy ebben az időszakban azért nagyon sok olyan képességgel gyarapodnak az édesanyák, ami a munkaerőpiacon is nagyon hasznos. Tehát akár az, hogy a multitasking, akár az, hogy sokkal hatékonyabban tudnak egy-egy feladatot, az időmenedzsmentjük sokkal jobb, mert hogy ezt így a kisgyermekes lét abszolút jól tudja fejleszteni.
És ezt hirdetitek is egyébként a honlapon, ahogy olvastam ezeket a kis rövid ráhangolódó szövegeket, hogy hogy tulajdonképpen ez nem egy olyan időszak, ahol veszítünk, hanem nyerünk, és ti erre próbáljátok fókuszálni a figyelmet, mind a vállalatok szempontjából, mind pedig az édesanyákban tudatosítani, hogy igenis több lettél, és többet tudsz.
Igen, pontosan.
Van ennek létszükséglete, gondolom, hogy ezt erősíteni kell az édesanyákban.
Tudatosítani, mert hogy sokszor ezek így automatikusan fejlődnek, és szünetként élik meg az édesanyák kiesésként, nem használtam az agyamat, ebben az időszakban én nem fejlődtem semmit, de hogy igen, nagyon sokat fejlődnek az édesanyák, és ennek a tudatosítása fontos, hiszen ha nem nincs meg ez, akkor ez egy mondjuk egy állásinterjún nem tudja képviselni. Amint ezt tudja képviselni, és abban is tudunk neki segíteni, hogy lássa, hogy ennek a vállalatok szempontjából mi haszna van, és hogy ez miért lesz hasznosabban a munkakörben, mondjuk amit megpályáz, akkor az egy olyan kiinduló helyzet számára, mondjuk egy állásinterjún, ahol így, amikor megkérdezik, hogy mik azok a tulajdonságok, mondjuk ami miatt úgy gondolja, hogy alkalmas erre a munkakörre, akkor sokkal könnyebb meggyőző és megnyerő választ adni.
Említettünk néhány pontot, hogy mivel gyarapodik egy édesanyja azzal, hogy ő át kell, hogy váltson ebbe az üzemmódba, de mik ezek egyébként úgy részleteiben? Hogyan fejlődünk, mint édesanyja?
Hát azért ez egyénenként nagyon változó, de...
Említetted a multitaskingot?
Igen, de hogy például sokszor az empátiánk is könnyebb szóval fejlődik, mert hogy megtapasztaljuk, hogy akár az anyatársak is nagyon mást élnek át, és hogy ez egy munkahelyen is mondjuk segítségünkre lehet, hogy látjuk azt, hogy a másik most más miatt van, és mondjuk ez segíti például az asszertív kommunikációt is, azt, hogy a végén win-win helyzetekkel jöjjünk ki egy-egy tárgyalásról, egy-egy megbeszélésről.
Az az élethelyzet, amikor nem csak, hogy ugye említetted, Adri, hogy nem mondjuk a régi munkahelyünkre térünk vissza, hanem egy új munkakörben kell helytállnunk, hát az nyilván jobban megnehezíti az életet. Hogyan lehet erre felkészülni?
Ahogy említettem az elején is, ez egy hosszabb folyamat, tehát hogy nem egyik napról a másikra megy. Itt azért fontos az, hogy tudatosítsa az édesanyja, hogy nagyjából mi az az irány, mi az a vonal, amit szeretne majd, vagy belefér az életükbe. Hogyha ez már megvan, akkor erre azért lehet készülni, akár mondjuk tréningekkel is, hogyha mondjuk szükséges egy új készség, vagy képesség elsajátítása. Ma már ugye, mondjuk az ilyen 40 év körüli időszakban lévő édesanyáknak a fejében lehet, hogy az van, hogy a végzettség az mondjuk a diplomával legy elő, de ma már ez nem így van, tehát ma már egy tanfolyam, egy online tréning ugyanolyan jó lehet, sőt fontos, hiszen naprakész tudást vagy frissítést adhat az anyának, akár egy nem tudom, idegen nyelvi online kurzus, vagy bármi, ami segítség lehet mondjuk abban, hogy ő tudjon előre lépni, és amit még most össze tud egyeztetni ugye az otthoni időszakban a gyerkőce. És az a fontos ebben a folyamatban, hogy tényleg tudatosan kell rá készülni, és ez egy hosszabb folyamat, és ez nagyon jó, hogyha esetleg erről beszélgetni is tud, és akkor jobban rá tud hangolódni, vagy rá tud kapcsolódni, és felismeri a saját szükségleteit, igényeit, illetve azt, hogy mi az, ami ehhez kell.
Érdemes lehet mondjuk akkor ebben a kisgyermekes időszakban, amíg otthon vagyunk, akár egy tanfolyamot is online mondjuk elvégezni? Vagy hol nem fogjuk azt érezni, hogy elvett idő a gyerektől? Tehát, hogy ugye utána beléphet ez a dilemma.
Hát manapság már nagyon sok jó kurzus képzés van, tehát ha azt látja az anyuka, hogy neki ez előrelépés lehet, vagy pozitív lehet mondjuk, hogy egy új munkát kapjon. De lehet ez egy teljesen más szakma is, vagy például most csak egy említem a könyvelőket. Ugye a könyvelés is egy olyan, amihez napra kész tudás kell. Tehát olyan. Lehet, hogy 2 évvel ezelőtt teljesen más volt, de azt mondja, hogy bekapcsolódik csak azért, hogy felfrissítse az ismereteit, akkor sokkal magabiztosabban tudod állni akár az állásinterjúra, akár amikor elkezdi a munkát, nem azt fogja érezni, hogy fú, hát én már elfelejtettem, vagy nem tudom, hogy működnek az egyes rendszerek, például számítógépes rendszerek, hanem akkor abban azért egy picit otthonosabban tud mozogni, és azért az önbizalmát csak erősíti, növeli.
Akartam kérdezni, hogy ez az önbizalmat akkor nyilvánvalóan fejleszti.
Illetve így az elvett idő kérdésében szerintem nagyon fontos, hogy nem feltétlen az idő mennyisége a lényeg, hanem a minősége. És hogy ha úgy érzi egy édesanya, hogy szüksége van arra, hogy kicsit kikapcsolódjon, kicsit feltöltődjön, más közegben legyen, akár online, akár személyesen, én abban biztos vagyok, hogy ez csak pluszt fog adni azután a közös időkhöz, mert hogy akkor van jól egy gyermek, egy család, hogyha az anya, ha az apa jól vannak.
Nehezebb egyébként ez a terület most, hogy édesanyaként helytállni itt is, ott is, elég sok minőségünkben kell jól helytállni. És ez valahol társadalmi elvárás is, azt gondolom.
És ez teljesen természetes, hogyha ebben az időszakban tényleg az édesanya azt érzi, hogy ő kevesebb lett, nem ír annyit, mint előtte, mert hiszen benne van egy mókuskerékben is, egy bizonyos dologra fókuszál, ugye a gyerekkel is, a családdal kapcsolatos dolgokra, tehát ez itt nem kell, hogy senki rosszul érezze magát, hiszen ez egy teljesen természetes dolog. Én azt gondolom, hogy az a fontos, hogy kapcsolódjon, hogy minél többet beszéljen erről, és hogy tényleg tudjon tudatosan fókuszálni, és hát készülni egy picit erre az időszakra is.
Azt már látjátok esetleg így a Manpower-en belül, hogy a cégek hogyan állnak ehhez a kérdéskörhöz?
Ez még úgy gondolom, hogy mindig egy nehezebb rész, de nekik is kell, hogy lássák és tudatosítsák, hogy nagyon fontos minden egyes munkavállalójukra figyelni és fókuszálni, és azt felismerni, hogy kiben milyen potenciális lehetőség rejlik. És ugye azt most már látjuk, hogy erre vannak uniós és egyéb szabályozások is, amik egy picit próbálják felnyitni a figyelmüket. És hát lassan is, de én úgy gondolom, hogy indul egy változás ebben az irányban is.
Én szerintem egyre több cég nyitott egyébként, próbálnak ilyen családbarát megoldásokat bevezetni. Szerintem ebben még, ami így kihívás van, vagy szóval amiben én nagyon örülnék, ha a jövőben sok fejlődés lenne, és mondjuk akár ebben mi is tudnánk segítséget nyújtani, hogy ezek olyan megoldások legyenek, amik nem ilyen levesszük a poltra a konzervdobozt, és ez minden cégnél működik, mert hogy minden cég más munkavállalói létszámmal működik, más helyszínen, mások az adottságai, és hogy lehet, hogy az ott dolgozó édesanyáknak nagyon másra van szükségük, mint sem az mondjuk, ami így alapból, nem tudom, cikkek alapján azt gondolnánk, hogy hú, hát ez de jó lesz, hogyha nyitunk egy bölcsit, mondjuk, ez egy ilyen általános kép szokott lenni a családbarát munkahelyekről, de lehet, hogy az ő környékén mondjuk van egy tök jó bölcsöde, és nem arra van szüksége az ott dolgozó édesanyáknak, hanem mondjuk egy teljesen másféle támogatásra. Szóval, hogy én azt szeretném, hogyha ez ami felé elindultak a cégek, ez egyre inkább ilyen tényleg rájuk szabottan tudna működni, az ott dolgozókra szabottan.
De mire van szüksége az édesanyának, hogy jó munkaerő lehessen családanyaként a cégnek?
Ez is nagyon változó, és tényleg akár egyénileg is lehet kezelni, tehát akár mondjuk részmunkaidőre, akár rugalmasságra, hogy tudjon akár home office-ban is dolgozni, és mondjuk irodai vagy munkahelyi környezetben is. Vagy lehet, hogy egy pici együttműködésre, mert nem tudom, hogyha beteg a gyermek, akkor nincs, aki segítsen, és hogyan tudja ezt így megoldani, tehát hogy ez nagyon, nagyon változó.
Segítitek, tréningnek nevezném, de ezek előadások tulajdonképpen az édesanyáknak szóló, pont a család és a karrier fókusza van ugye előtérbe helyezve. Mivel készültök nekik, és mik ezek az időpontok, ami egyébként online is elérhető?
Most éppen a héten lesz egy bizniszanyú elnevezésű interaktív workshop, ami 3 alkalmas workshop, 2 személyes és 1 online találkozóval. Ezt tulajdonképpen úgy álmodtuk meg is olyan édesanyáknak, akik már dolgoznak, vagy hamarosan visszatérnek a munkaerőpiacra, és kicsi gyermekeik vannak, és ezt a Heves megyei Kereskedelmi és Iparkamara székházában fogjuk majd tartani, e héten csütörtökön, illetve jövő héten csütörtökön is, majd 2 hét múlva is, tehát tulajdonképpen májusban 1 és júniusban 2 alkalommal, és ezt egy picit ilyen interaktívabbra, mozgalmasabbra, ezért is hívjuk workshopnak, tehát nem kifejezetten előadás lesz, hanem szeretnénk, hogyha az anyukák is egy picit dolgoznának, felnőttesebb programon vennének részt, és egy picit így a munka-magánélet egyensúly kialakításában igyekszünk támogatást adni.
Ez ilyen egymás utáni, felfűzött?
Uh-huh. Ezek egymásra épülnek. Kifejezetten szeretnénk, hogyha mindenki egy konkrét célján dolgozna, az általunk adott eszközökkel, jó gyakorlatokkal tudna abban így kifejezetten a 3 alkalom alatt már pozitív változásokat érzékelni. Mi sokat dolgozunk, vagy tehát, hogy szeretjük és hasznosnak találjuk a reziliencia kérdéskörét, ami egy ilyen rugalmas alkalmazkodó képesség az erre való gyakorlatokkal, illetve nagyon szeretjük a Kim Jong-Pei-nek az Egyszerűbb gyermekkor című könyvét, amiben mi hiszünk, hogy ez így nem csak a gyerekek szempontjából nagyon hasznos, hanem hogyha kicsit megforgatjuk, és az anyukák, családok munkahelyek szempontjából is megnézzük, akkor nagyon sok mindent tudunk belőle nyerni. Úgyhogy ez a 2 ilyen fő pillére, amivel így támogatjuk az egyéni folyamatokat.
És mivel készültök még? Jön a nyár, más igen. is van itt a tarsolyban.
Igen, a június folyamán lesz egy test és lélek anyababa tábor, ezt a Közelbaba Egyesület szervezi, és ennek keretében is fogunk tartani ugyanebben a témában. Az egy egyalkalmas workshop lesz az édesanyáknak.
Hova kell menni az édesanyáknak? Hol lesz ez?
Ez itt lesz Egerben a Ráczhegyen, a Body Mind stúdióban. Úgy gondolom, hogy online felületeken elérhető minden információ erről, és ez is egy személyes program lesz.
Még egy fontos, mert szerintem ez is ilyen sarkalatos pont, hogy ezek ingyenes foglalkozások.
Igen, elérhető ingyenesen.
Lesz-e még valami? Készültök-e még valamivel a közeljövőben?
Igen, online szeretnénk. A születés hetén most volt egy önéletrajzíró workshop. Mi azért általában, úgyhogy nagyon jól mondtad egyébként, nem előadásokat szoktunk tartani, hanem inkább tréning jelleggel, mert hogy fontosnak tartjuk, hogy mindenki ott akkor, amikor az idejét rászánta, mert hogy azért az szűk keresztmetszet az anyukáknál az idő, akkor már tudjon haladni és a saját dolgaiban előrelépni. Tehát, hogy azért minden alkalmunk inkább tréning jellegű. Ez az alkalom, amit az Adri tartott a születés hetén, és nagyon sikeres volt. Ezt megtartjuk online is, vagy megtartja online is, pont azért, mert hogy sokszor nehéz az, hogy most akár Eger környékéről is egy anyuka beutazzon Egerben, míg online ugye otthonról bárki számára elérhető, és nem szükséges plusz idő az utazásra, úgyhogy ez is várható a június során.
Akkor úgy vettem ki a szavaitokból, hogy az anyukák érdeklődőek, és kezdik ezt a fonalat felvenni.
Igen, egyre inkább. Nekünk is ez a tapasztalatunk, hál' Istennek.
Milyen felületeken tudnak titeket megtalálni?
Hát Facebook oldalunkon, ugye, ott mindig közzétesszük a programjainkat, tehát ott, ha követnek minket, akkor azt láthatják, vagy akár a honlapunkon is, e-mailben, ha megkeresnek, vagy telefonon, kontakt@mampar.hu az e-mail címünk, akkor természetesen elérnek minket, és válaszolunk nagyon szívesen.
Nagyon érdekes ez a téma, és én nagy szeretettel várlak vissza titeket. Köszönöm, hogy itt voltatok.
Köszönjük szépen.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban a család és a karrier egyensúlyáról beszélgettünk Csűrösné Kriston Adrien HR tanácsadóval, valamint Kardos Szabó Zsófia munka- és szervezetpszichológussal. Egy korábbi adásunk ismétlését hallották. Adásunkat vasárnap 14 óra 5 perckor újból meghallgathatják.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Hétfői adásunk tartalmából. A magvető szeretete erősebb gyengeségünknél. Leó pápa vasárnapi úrangyala imája. A pápa felhívása Castel Gandolfóban. Ne hagyjuk, hogy a háború szelei eloltsák a béke lángját. Az olasz egyház gyűjtést szervez a földrengés sújtotta Venezuelának. A magvető szeretete erősebb gyengeségünknél. Leó pápa úrangyala imája. Vasárnap délben 14. Leó pápa a Castel Gandolfói apostoli palota kapujából imádkozta el az úrangyala imát, a pápák nyári rezidenciája előtti szabadságteret megtöltő hívekkel együtt. A magvető példázatáról szóló tanításában a pápa szólt a szeretet csodáiról, amelyek akkor következnek be, amikor a mag, Isten igéje termékeny talajra hull. Ez volt 14. Leó pápa első úrangyala imája Castel Gandolfóban, ahol a Szentatya rövid nyári pihenőjét tölti. Az apostoli palota előtti téren a helyi hívők és a világ minden részéről érkezett zarándokok, lelkes, éjenző tömege fogadta a 40 fokot megközelítő nyári hőség ellenére. A pápa beszédében hangsúlyozta, hogy a világnak nagy szüksége van a Szentlélek gyümölcseire, mint az öröm, a békesség, a türelem, a jóság.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno, buona domenica!
Kedves testvérek, jó napot és szép vasárnapot kívánok, köszöntötte a teret megtöltő zarándok sereget Leó pápa. Elmélkedését az évközi 15. vasárnap evangéliumi szakaszához fűzte, amely a magvető példabeszédét mutatja be nekünk, és amelyben Máté evangélista leírja, hogy Isten milyen nagy lelkűséggel és bizalommal hinti el a szívünkbe igéjét és hatalmát.
Jesus stesso, il verbo fatto uomo, che ha dato la vita per la nostra salvezza.
Maga Jézus, az emberré lett ige, aki életét adta mi üdvösségünkért, az a mag, amelyet az Atya továbbra is elhint a világban, hogy elhalva bőséges gyümölcsöt teremjen, fejtette ki a pápa, utalással János evangéliumának szavaira. Bizony, bizony mondom nektek, ha a búzaszem nem esik földbe, és el nem hal, egyedül marad, de ha elhal, sok termést hoz. A pápa megállapította, hogy az Úr olykor kemény és érzéketlen, máskor pedig szétszórt talajra talál bennünk, akár csak a kitaposott ösvények földje, a köves talaj vagy a tövisek. de vannak olyan pillanatok, amikor befogadó és termékeny talajt talál, és ez a szeretet olyan csodáit idézi elő, amelyek képesek mindent megváltoztatni, ahogyan azt mi is bizonyára már megtapasztaltuk életünkben, mutatott rá a Szent Atya. Éppen ezért az Atya nem hagyja abba a magvetést, mert tudja, hogy szeretetének ereje erősebb, mint a mi gyengeségünk. Azért telik kedvem a Krisztusért való gyöngeségben, mert amikor gyönge vagyok, akkor vagyok erős, ahogy ezt Pál apostolnak a korintusiakhoz írt második levelében olvashatjuk.
San Giovanni Crisostomo, riferendosi alla semente della parola di Dio, afferma.
Leó pápa felidézte aranyszájú Szent János tanítását, a Máté evangéliumáról szóló egyik homiliájának szavait, amelyekkel a konstantinápolyi püspök, egyháztanító, Isten igéjének magjára utalva így fogalmaz. Hogyan lehetne észszerű a tövisek közé, a köves talajra vagy az útra magot vetni? A magok és a föld esetében ez nem lenne észszerű, míg a lelkek és a tanítások esetében ez nagyon dicséretes, mert Isten kezében lehetséges, hogy a köves hely átalakuljon és termékeny földé váljon, hogy az út ne legyen többé letaposott, és ne legyen kitéve minden járókelőnek, hanem legyen termékeny talaj. Isten kezében lehetséges, hogy a töviseket eltávolítsák, és a magok nagy biztonságban élvezhessék helyzetüket.
La generosità di Dio nei nostri confronti non è ingenua, ma sapiente. È accogliere in noi la possibilità di un bene di cui a volte nemmeno noi ci rendiamo conto.
Isten irántunk tanúsított nagy lelkűsége nem naív, hanem bölcs, és képes felismerni bennünk egy olyan jóság lehetőségét, amelynek néha még mi magunk sem vagyunk tudatában. Éppen ezért az Úr, aki szívünk talaját jobban ismeri, mint mi saját magunk, nem szűnik meg hinni bennünk, abban, amik vagyunk, és abban, amivé válhatunk napról napra, ha hittel átadjuk magunkat ő neki, tanította a Szent Atya.
Così, dalla gratuità e dalla fiducia con cui il seme è sparso e dall'umiltà e dalla disponibilità con cui è ricevuto.
Így tehát a magvetés ingyenességéből és bizalmából, valamint befogadása alázatosságából és nyitottságából fakadóan növekednek bennünk és terjednek a Szentlélek gyümölcsei, amelyek Szent Pál tanítása szerint öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás, idézett Leó pápa Pál apostolnak a Galatákhoz írt leveléből. Milyen nagy szüksége van világunknak ezekre a gyümölcsökre, hogy megteljen velük és átalakuljon, hangoztatta a Szent Atya.
Impegniamoci allora, specialmente in questi giorni di ferie, a dare spazio all'ascolto, alla lettura e alla meditazione della parola di Dio.
Leó pápa arra buzdított, hogy különösen a nyári pihenésnek ezekben a napjaiban kötelezzük el magunkat arra, hogy teret adjunk Isten igéjének meghallgatására, olvasására és az igéjéről való elmélkedésre. A pihenés és az egészséges szórakozás mellett ápoljuk a csend és az imádság jelentőségteljes pillanatait is. Így testünkben és lelkünkben megújulva térünk majd vissza szokásos teendőinkhez, készen arra, hogy hirdessük az evangélium jó hírét, és egyre inkább képesek legyünk közreműködni Isten országának növekedésében. Beszéde végén a pápa azért fohászkodott, hogy segítsen nekünk ebben Mária, az apostolok királynője és az evangelizáció csillaga.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Leó pápa, ne hagyjuk, hogy a háború szelei eloltsák a béke lángját. Az urangyala elimádkozása után Leó pápa utalt a Közel-Keleten újra fellánguló konfliktusra és az ukrajnai válságra, ismét felhívást intézve a párbeszédre. A július második vasárnapján esedékes tenger vasárnapján együttérzéséről biztosított minden tengeri és kikötői munkást. Végül emlékeztetett a lengyel hívők hagyományos jasznagurai Mária zarándoklatára.
Cari fratelli e sorelle, saluto gli abitanti di questo bel borgo Castel Gandolfo.
14. Leó pápa az apostoli palota előtti szabadságtéren összegyűlt hívőkhöz intézett beszédében mindenekelőtt köszöntötte a szép település Castel Gandolfo lakóit, ahol rövid nyári pihenését tölti, és örömmel üdvözölte a világ minden tájáról érkezett zarándokokat. Ezután sajnálattal állapította meg, hogy ismét a háború szele fújja Közel-Keleten, Ukrajnában és a világ számos más részén. Erőszakot, terrort és halált terjesztve, ez alkalommal is sok ártatlan embert sújtva.
Non lasciamo che questi eventi spengano la fiammella della speranza e della pace, anche quando essa sembra fragile e vacillante.
Ne hagyjuk, hogy ezek a szelek eloltsák a remény és a béke lángját, még akkor sem, ha az törékenynek és ingatagnak tűnik, hangzott Leó pápa felhívása. A Szentatya újból annak a kívánságának adott hangot, hogy az érdekelt felek kitartóan haladjanak tovább a párbeszéd, a találkozás és a diplomácia útján, amely az egyetlen olyan út, amely elvezethet az igazságos és tartós békéhez, amelyben a népek egymással megbékélve, kölcsönös biztonságban és minden ember méltóságának tiszteletben tartásával élhetnek.
Oggi ricorre la Domenica del Mare. Il mio pensiero va a tutti i marittimi, i pescatori e i lavoratori portuali del mondo.
A pápa a tenger vasárnapja alkalmából a világ minden tengerészéhez, halászához és kikötői dolgozójához intézte szavait, akik bár távol vannak szeretteiktől, és néha a tengeri útvonalakon dúló konfliktusok miatt félelem sújtja őket, türelmes és csendes munkájukkal támogatják a kereskedelmet és sok nép életét.
Infine, mi unisco nella preghiera ai numerosi fedeli polacchi.
Leó pápa végül imáival csatlakozott a számos lengyel hívőhöz, akik éves zarándoklatukon gyűltek össze a jasznagurai Mária kegykép előtt, hogy misszionárius tanítványokként az evangélium örömteli tanúi lehessenek. Az olasz egyház gyűjtést szervez Venezuelának. Az olasz püspöki konferencia vezetősége mélyen együtt érez a venezuelai lakossággal, amelyet június 24-én súlyos földrengés sújtott. Ezért az olasz karitászon keresztül országos gyűjtést szerveznek minden olasz templomban július 26-án vasárnap. Így mutatják ki szolidaritásukat azok iránt, akik mindenüket elvesztették, szeretteiket siratják, megsérültek, vagy kiszolgáltatott körülmények között élnek. Együtt imádkozunk majd a tragédia sújtott emberekért, emelte ki Matteo Zuppi bíboros, bolognai érsek, a püspöki kar elnöke. Jelenleg nagyon sok lakóhely megsemmisült, károkat szenvedett, vagy nem biztonságos, ezen felül pedig megrongálódtak infrastruktúrák, iskolák, egészségügyi épületek és alapvető ellátási intézmények. Számos területen továbbra is nehéz ivóvízhez, egészségügyi ellátáshoz és orvosi kezeléshez jutni. A vészhelyzet súlyosbítja a már fennálló gazdasági és társadalmi problémákat. Sok helyütt humanitárius szükséghelyzet áll fenn. A közszolgálati hálózatra nyomás nehezedik. Az anyagi és lelki szükségletekre szánt felajánlásokat az olasz karitász már működő biztos csatornáin keresztül kell eljuttatni, mely közvetlen kapcsolatban áll a venezuelai Caritásszal, a humanitárius válaszra és a segélyek koordinálására, fejtette ki Marco Pagnello atya, az olasz Caritász igazgatója. Bejelentette, hogy a következő hetekben küldöttség érkezik Venezuelába, hogy megerősítsék a már elindult együttműködés minden formáját. A helyi egyház jelenlévő kiterjedt hálózata lehetővé teszi, hogy a nehezen elérhető közösségekhez is eljussanak, konkrét segítséget nyújtsanak az embereknek és mellettük álljanak, ami fontos része a humanitárius válaszadásnak. Az intézkedések főként az ivóvízosztásra, élelmiszerre, tisztálkodási szerekre, alapvető szükségleti cikkekre, orvosságra, egészségügyi, pszichoszociális és lelki támogatásra irányulnak. Különös figyelmet szentelnek a kitelepítetteknek, a kisgyermekes családoknak, az időseknek, a krónikus betegségben szenvedőknek és mindazoknak, akik fokozottan kiszolgáltatott helyzetben vannak. Ebben a szakaszban fontos elkerülni az elszigetelt kezdeményezéseket, beleértve az anyagi javak gyűjtését Olaszországban, ezért az Olasz Püspöki Konferencia elnöksége arra szólítja a híveket, hogy vegyenek részt a július 26-i gyűjtésen. A befolyt összeget a jelenlegi és jövőbeli vészhelyzetekre fordítják majd. Ezzel a humanitárius gesztussal fejezi ki az olasz egyház ölelését a venezuelai egyház iránt. 14. Leó pápa július 6-án az úrangyala elimádkozásakor megerősítette, hogy továbbra is imádkozik a földrengés által sújtott Venezuela lakosságáért. Spanyolul köszöntötte a venezuelai Merida Egyetemének kórusát. Biztosította őket, hogy imáiban mindig megemlékezik a földrengés áldozatairól és az egész venezuelai népről. Azért fohászkodott, hogy az Úr adjon nekik erőt ebben a nehéz időszakban. A hatóságok frissítették a június 24-i venezuelai kettős földrengés halálos áldozatainak számát. Július 10-én 4118 halottról tudtak, miközben több tízezer embert továbbra is eltűntként tartanak nyilván. Az utolsó hivatalos összesítés szerint 4118-ra emelkedett a halálos áldozatok száma, a Richter skála szerint 7,2-es és 7,5-es erősségű földrengések után, amelyek június 24-én döntötték romba Venezuela északi részének több települését. Két és fél hete tart a keresés, a mentés és a temetés, az adat minden új jelentéssel tovább emelkedik. A 16.740 sérült folyamatos orvosi ellátásra és hozzátartozóik, barátaik támogatására szorul. A parlament elnöke Jorge Rodríguez a Telegram csatornáján közölte, hogy az eddigi adatok szerint 86.794 családnak nyújtottak segítséget a mentőcsapatok. A földrengésben emberek ezrei maradtak fedél nélkül. Összesen 17.907-en kényszerültek elhagyni lakóhelyüket a katasztrófa miatt. Közülük a legtöbb 89 ideiglenes táborban kapott elhelyezést, amelyet a leginkább érintett térségekben alakítottak ki. A hatóságok eddig 856 megrongálódott épületet számoltak össze, közülük 190 teljesen összeomlott. Lakóházak, kórházak, iskolák, az ország északi részének jelentős infrastruktúrája sérült meg, amelynek helyreállítása hónapokig, hanem évekig tarthat. A pusztítás ellenére a humanitárius segélyezés gépezete tovább működik. Eddig 9766 tonna élelmiszert és majdnem 14 millió liter vizet osztottak szét az érintett lakosság körében. A helyszíni bevetésben 30 ezer katona és biztonsági erő vesz részt, valamint majdnem 30 ezer önkéntes, akik a mentésben, az ellátmányok kiosztásában és a katasztrófa sújtotta emberek pszichológiai támogatásában segítenek. Június 24-e óta 1171 utórengést jegyeztek föl, amelyek folyamatosan emlékeztetnek arra, hogy az érintett területek alatt a talaj még nem nyugodott meg. A legutóbbi 3,9-es erősségű rengés pénteken rázta meg az ország északi részét, Károkról vagy áldozatokról nem érkezett jelentés. Az épületeket üzemeltető szakemberek azt javasolják a lakóknak, hogy minden újabb földmozgás idején hagyják el az épületeket, és mielőtt visszatérnének, töltsenek egy kis időt az utcán. Ez az óvintézkedés az elmúlt 3 hétben venezuelaiak ezrei számára vált mindennapi rutinná. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, hétfői műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
A napverse.
Zelg Zoltán. A semmi? A sivatag? Nem az a baj, ha lassúan, ha másfél óra még a hídon átérsz, ha megmegállsz, s bámulod a vizet, hiszen amíg élsz, addig mindig ráérsz. Ráérsz, ha csak egy perced van is hátra, de az, hogy úgy nézel már a világra, vízre, felhőre, arcokra és fákra, hogy semmi közös velük, hogy unod, hogy ami kívül, benned rég halott. Nem magányos vagy, de érdektelen. Hogy semmi se szép, hogy semmi se öröm, hogy közönyöd nem emberi közöny, nem is állati, nem is a növényé, hogy a semmi, hogy a sivatag. Magad gyászolod, ezért nincs már semmire szabad.
Zelg Zoltán a Semmi a sivatag című versét Blaskó Balázs előadásában hallották. Zelg Zoltán, Baumgarten, József Attila és Kossuth Díjas magyar költő, prózaíró 1906-ban született, édesapját korán elvesztette, Miskolcon járt iskolába, ám tanulmányait nem fejezte be. 1928-ban jelent meg első verse a Nyugatban, Csuklódon kibudjan a vér címmel, melyről Radnóti Miklós írt el ismerő kritikát. Megismerkedett a Nyugat második nemzedékével, köztük József Attillával is, akik hamar maguk közé fogadták. 1937-ben letartóztatták, de az irodalmi körközben járására kiengedték. A második világháború kitörését követően Ukrajnába került munkaszolgálatosként, de éppbőrrel átvészelte. Magyarország megszállásakor azonban bujdosni kényszerült. A kommunista rendszerben ünnepelt költő volt, a valódi helyzetet nem ismerve írt hangzatos költeményeket Sztálin és Rákosi Mátyás dicsőítésére, 1948-ban Baumgarten díjjal, 49-ben és 51-ben Kossuth, illetve József Attila díjjal jutalmazták. Gyermeklapot is indított Kis Dobos címmel, melyben saját gyermekversei is megjelentek. Ekkor már tisztában volt a kommunizmus fonákságaival és az 1956-os forradalom lelkes híve lett. A forradalom leverését követően 3 évi fogságra ítélték, de amnesztiával másfél év után 1958. október 15-én szabadult. Azonban ez nem tölthette el örömmel, felesége 1 héttel szabadulása előtt meghalt, édesanyja pedig a halálos ágyán feküdt és másnapra meg is halt. 1963-ban jelent meg a Tűzből mentett hegedű című kötetem, benne a feleségét sirató gyász dalával. 1964-től karcolatokat, tercákat, jegyzeteket írt az Élet és Irodalomba, 1965-67 között a Tükörben is megjelentek írásai. 1971-ben Robert Graves díjat kapott az év legszebb verséért. 1981. április 23-án halt meg Budapesten.
A nap imája.
Olcsd ki a felcsapó lángokat. Uram, jó lenne, ha mindenki felhőtlenül boldog lehetne. Mégis sokunkat terhel az élet küzdelme. Nehézségek, melyek megrabolnak bennünket. Kiszámíthatatlan természeti csapásokról hallunk, melyek nem várt területeken tarolnak, megrendítve a békés otthonok nyugalmát, összezavarva az ott lakók életét. Tragédiák történnek, ártatlanok szenvednek, és egy hang azt sugallja, hogy féljünk. Szükségünk van a békédre, Jézusunk. Urunk, szívünket zavaró gondolatok terhelik. Vége lesz-e valamikor a terrornak? Tapasztalunk-e még békét az életünkben? Lesz-e béke egyáltalán? Az üzeneted vajon még mindig valóság? Kérünk, aggódástól terhelt világunkban erősítsd fel újra bennünk a béke üzenetének örömhírét, mert szeretnénk, ha újra valóságosan a szívünkben dobogna. Sohasem volt még ekkora szükségünk az örömödre és békédre, mint most. Azt ígérted, nyugalmat adsz a megfáradtnak, győzelmet a küzdelemben harcolónak, békét az aggodalmaskodónak, elfogadást a megtört szívűnek. Újítsd meg bennünk örömödet, melyet a büszkeségünk, téves prioritások, a földünkön zajló események összetörtek. Rombold le bennünk a gátakat, melyek rabságban tartottak bennünket. Olsd ki a felcsapódó lángokat, melyek megrabolják belső békénket és nyugalmunkat. Mutasd meg újra nekünk a betlehemi éjszaka csodáját. Tudjuk, hogy egy napon majd minden térd meg fog hajolni, és minden nyelv meg fogja vallani, hogy te vagy az Úr. Ám azzal is tisztában vagyunk, hogy ezen a földön békességet csak akkor nyerhetünk, ha a szívünk békére lel. Te benned, Jézusunk.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!